Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület leköszönt püspöke a mai Naprakész vendége. Az a Kató Béla, aki egy rendkívül gazdag és sokrétű egyházi pályafutást tudhat maga mögött. Az ő püspöki szolgálata alatt jelentős változások mentek végbe, nem csak az egyház életében, hanem a teljes erdélyi magyar közösség számára is meghatározó hatású fejlesztések történtek. Az úgynevezett kibúcsúztató istentiszteletén egy 700 oldalas kiadvány mutatta be az életútját és szolgálatát, de ma nekünk nincs 700 oldalnyi időnk, hogy mindent végigjárjunk, de törekszünk arra, hogy megvilágítsunk néhány mérföldkövet. Hiszem, hogy a válaszok nem csak Kató Béla életútját, hanem egy egész közösség történetét is bemutatják. Beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Püspök úr, köszöntöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Békesség Istentől!
Békesség Istentől!
A kezdetekről mindenképpen beszélnünk kell, hogy az elmúlt 12 évet megértsük, jobban megértsük. 1974-ben, amikor a rendszerváltás, amelynek most a 35. évét ünnepeljük, még messze volt, tehát tombolt a Ceausescu diktatúra, amelyben a templomba járását enyhén szólva sem számított a rendszer által kedvelt tevékenységek közé. Miért dönt Kató Béla a teológia mellett?
Családom, ebből származom, meghatározta életemet. Édesapám orosz fogságban volt 4 év és 6 hónapig, és amikor hazajött onnan, akkor látva azt, ami ott történt egyházzal, közösséggel, néppel, és megszabadulva onnan a pokolból egy olyan megerősödött hittel tért vissza, amely teljesen átalakította az ő életét is. Ezért elvállalta a faluban az egyház, község, gondnoki tisztségét, amikor már nem tülekedtek éppen sokan nem funkció után, és egy nagyon meghitt lelki életet éltünk otthon. Minden este olvasott a Bibliából, imádkoztunk, énekeltünk, és ez az apai erős hit mélyen megérintett engem, és végigkísért az utamon. De volt egy nagyon fontos momentum, amikor mégis az akkori lelkészben csalódott, és azt mondta, hogy a gyerekeit nem kívánja ott helyben konfirmációra engedni, és akkor így kerültem elénk Kolozsvára, ahol két nagybátyám élt, jelentős pozícióban, és arra buzították a székely unokatestvéreket, hogy küldjék a gyerekeiket Kolozsvári iskolába. Na és ez volt az, ami adta azt az indítatást, és határoztam meg tovább a lelkészi pályát, hogy a belvárosban, a Farkas utcában László Dezső volt akkor a lelki pásztor, akit tudjuk, hogy háromszor is bezártak, és egy számomra egy példakép volt. Én oda jártam akkor videórára, énekkarba is, és hát nem szakadtam el, úgymond, de hogy már nagyon sokan akkor divat volt, hogy elszakadnak ettől a világtól, és így döntöttem, 10-es voltam először, ugye székelyföldi falusi gyerekként állatorvos akartam lenni, aztán az akkori tanárom, aki osztályfőnököm volt, orosz tanár is volt, együttes Lányer Mihály, szintén orosz fogságból jött haza, egy adott pillanatban azt mondta, hogy te papnak való vagy, és akkor nagyon meglepődtem ezen, és úgy már 11-es koromra teljesen világos volt, hogy hova fogok menni.
Mikor fogalmazódott meg az, hogy Kató Béla püspöknek való? Tehát a püspöki szék célként valamikor így megfogalmazódott önben?
Soha. Tehát én semmilyen további sem funkciót, sem semmilyen titulust soha nem vágytam, semmire nem is kerestem. Az élet mindig úgy hozta, hogy az megkeresett, és azt tudja, ez a nem vágyunk a titulusok után, de ha megkeresnek, az kötelesség elvállalni. Először, amikor Csia Kálmán nyugalomba vonult, akkor váltás történt, akkor is mondták többen, hogy hát el kellene vállalni, akkor már ismert voltam, de nem is az egyházi munkában, hanem inkább az egész Erdélyben, külföldön is a társadalom szervező mindenre kiterjedő tevékenységem miatt, ami tulajdonképpen egyházi munka, mert benne van a diakónia, hiszen minden területen kell segíteni és lehet segíteni az embereknek. Na hát ezután én akkor nem akartam Kolozsvárra menni, mert annyi minden dolgom volt e területen, és akkor viszont, amikor Pap Géza püspöki szolgálatot elvállalta, akkor azt ígértem neki, hogy akkor segítőként oda beállok mellé. Ez 12 évig tartott, és hát én ilyen falváról ingáztam Kolozsvárra, és hát nagyon sok mindenben, amit mondjuk az én talentumainak megfelelt, nagyon sokat próbáltam segíteni neki, és együtt csináltunk nagyon sok minden. És aztán következett az ő leköszönése, és még akkor is úgy gondoltam én is, hogy befejeztük, egyidősek voltunk, és eljövünk, én visszamegyek Ilfalvára szolgálni, viszont megint olyan helyzetbe kerültem, hogy a közösség kereste az utódot, és ugye olyan könnyen nem is lehet megtalálni, és akkor megint rám nehezedett a nyomás, hogy de muszáj neked ezt most elvállalnod. Sokat vajuttam, és végül is elfogadtam, és így történt, hogy én végül is még egyszer aztán 6 év múlva szintén megint csak erre a közösségi nyomásra elvállaltam. Én tulajdonképpen engem háromszor választottak püspöknek. Az első választás, amikor mondom 12 évvel, aztán 14-re, amikor a Mikó kollégiumot elvették, és volt egy egyházkerti közgyűlés, én akkor beleálltam a lemondásomat, mivel úgy gondolhatja valaki, hogy hibásak lennénk abban, hogy ezt elveszítettük, és akkor a közgyűlés bizalmi szavazást tartott, tehát megint egyenként szavaztak, és akkor erősítettek meg abban, hogy nekem ezt tovább kell tennem, és hát ezelőtt 6 évvel szintén olyan kérdés volt, hogy ez most már annyi minden történik, és annyi minden van elindulóban, és félkész állapotban, hogy akkor ezt be kéne fejezni.
Igen, és akkor 6 évvel ezelőtt akkora volt a nyomás, ön itt az imént nyomásról beszélt, hogy ha jól emlékszem, akkor 2 ellenszavazat volt csak, és abból a 2-ből az egyik az öné volt.
Igen, ez így volt. Úgyhogy 14-ben pedig 100%-os volt, és az első választásnál pedig 75. Tehát megerősítettek, tehát ez azt jelenti, hogy nem harcolt az ember, vagy tényleg minden eszközzel próbált, hanem annyira a közösség akarata kifejeződött, hogy ez azt hiszem, hogy számomra is egy megnyugtató volt, hogy rám szükségük van.
Igen, én azért kérdeztem, hogy célként megfogalmazódott-e valamikor a püspöki szék, mert 1998-ban ön bekerült az egyházkerületi igazgatótanácsba, majd lemondott a tagságáról, és kifejezte ugyanakkor a nem tetszését amiatt, hogy az egyházi döntéshozatal az hát nem a szabályok szerint történik, hanem inkább kézi vezérlésű, és akkor innen gondoltam azt, hogy talán dönthetett úgy, hogy próbálkozni kell fentebb valahogy megváltoztatni ezt a rendszert.
Nem, soha nem volt ilyen gondolatom. Én akkor jelzésértékűnek is tartottam, de úgy gondoltam, hogy nekem abban most nem kell részt vennem, visszamenni oda, ahol, vagy addig is mutatni azt, amit tettem, hiszen én valóban nem a céget kerestem sehol, sehol, hanem ebből következett, hogy sok minden úgy érkezett le Ilfalvára, az én szolgálati helyemre, hogy én nekem nem kellett elmennem a világba. A világ jött oda, pont azok által a tevékenységek által, amit a ifjúsági központban tartottunk. Hát az első 15 évben egy olyan szabad egyetemi képzésben vettem részt, amiben senki nem járt, hiszen évente 100 konferencia volt, és azok a konferenciák meg arról szóltak, hogy hogyan lehetne másként jobban itt az életet átalakítani. És ez volt az, hogy én mindenikben úgymond részt vettem, kicsit bele tanultam, hallgattam, olyan széles palettán mozgott az én képzésem, hogy végül abból nagyon sok maradt a későbbi megvalósításokhoz.
Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület leköszönt püspöke a mai napra kész vendége. Hogyan emlékszik vissza a püspöki szolgálatának a kezdetére? Tehát milyen célokkal vágott bele, és ezek közül melyek, amiket sikerült megvalósítani, vagy melyek azok a mérföldkövek, amelyekre a legbüszkébb a szolgálata során? Nyilván sok kedvenc közül kell, hogy választani, de hogy kezdésként a szolgálat kezdetére hogyan emlékszik vissza?
Nekem azzal előnyem volt, hogy 12 évig püspök helyettesként már részt vettem az egyházkeret vezetésében. Tehát ahogy szokták mondani, már tudtam, hogy merre nyílik az ajtó, és hogy hol csikorog azt is. És amikor engem megválasztottak, akkor én akkor elmondtam, és nagyon fontos volt ez a döntésem, hogy én nem kívánok irodában ülő püspök lenni, és ezt be is tartottam. Tehát úgy gondoltam, hogy nekem a legfontosabb feladatom az egyház egységét megteremteni és biztosítani. Ez azt jelenti, hogy a legkisebb helytől a legmagasabbig, a legkülönbözőbb területeken jelen kell lenni. Mert azzal, hogy az ember jelen van, megérinthetővé válik, és ő maga is érzékeli azt, hogy mi van az emberek lelkében, szívében, milyen az emberek élete, helyzete, és ezért egy szédületes mozgásba kezdtem, 100 000 kilométert tettem meg évente azért, hogy eljussak egy vasárnap, ha kell, három helyre is, meg tényleg a Fekete-tengertől megkezdve egészen a Veszterfei havasokig, tehát sok minden tartozik ebbe a egyházkerületbe, hiszen ez a legnagyobb kiterjedésű egyház, most ortodoxot, katolikus, bárkit beleérthetünk, hiszen területileg a történelmi Erdély plusz a regát is nyilván hozzánk tartozik most már. Hát sok olyan utat tettem meg, amivel próbáltam összefogni a közösséget, és azt hiszem, hogy ha kicsekvés nélkül ez sikeres volt, hiszen minden esztendőben például minden lelki pásztorra egyszer legalább kezet fogtam. Ez azt jelenti, hogy püspöki vizitációimat úgy tartottam, hogy egy megyébe kimenve, azt a helyet megvizsgálva, este ünnep istenisztelre odahívtam a megye összes lelkészét, beszélgettünk, és hát gondolatokat is cseréltünk. Ezzel ez azt jelentette, hogy mindenki érezhette, hogy ehhez a közösséghez tartozik, felelősséggel is tartozik, és részt kell vegyen egymás örömeiben és munkájában. Úgyhogy ez egy fontos dolog volt. Aztán nyilván, hogy a legfontosabb területre irányítottam a figyelmet, látván a fohyást, látván a jövendőt, hogy az ifjúságot tartottam a legfontosabb területnek, amelyen nekünk munkálkodni kell, és így sikerült az, hogy hát ugye magyarországi támogatással az összes visszakapott gimnáziumunkat, iskolánkat felújíthattuk. Megszerveztük újból a református ifjúsági szövetségét, az IKÉ-t, amely most már tényleg valódi szövetségként a gyülekezetekből összeállt közösség lett, aztán megszerveztük a újból, szerveztük a nőszövetséget, a presbiteriumi szövetséget, a lelkész szövetséget. Ezeknél viszont volt egy alapelvem, hogy ezek nem lehetnek önálló jogi személyiségek. Mert erre volt, hát Magyarországon ez már így van, elég baj az, mert ezek mind különálló, hát ha valaminek jogi személyisége van, akkor már van elnöke, van pénztárosa, és külön fejlődhetnek. Ezért mi szövetségeket, rájmisző szövetségeket megszerveztük, de nem kaptak külön jogi személyiséget, hanem egy háttér alapítvánnyal próbáltuk az anyagi támogatásukat megoldani. Ez nagyon fontos terület volt, hiszen az egyház nyilván ezekben a közösségekben él és munkálkodik, ezért nem elhanyagolható ezeknek az élete. Mindenképpen az, amit ugye az elmúlt 10-12 évben a külső építkezésben tettünk, egy dologért történt csak, hogy mindenütt keretet, ha szabad azt mondani, fészket kellett biztosítani, rakni annak a belmissziós vagy missziós munkának, amely az egyház lényege. Most a templom is ebben tartozik bele nyilván, de számtalan olyan hely, épület készült el, amelyik esetleg addig nem volt, vagy éppen romos állapotba került. Na nyilván, hogyha ezek elkészültek, akkor ebben valaminek történnie is kell, amit ezzel a szédületes gyorsossággal, ami történt, nem biztos, hogy tudtak követni a gyülekezetek, de hát most pont annak az ideje van, hogy ezeket most meg lehet tölteni évekkel, és talán nem kell annyira foglalkozni az ilyen külső építkezésekkel, ami ebben az időben történt. Ami fontos megint, ami az én munkásságomhoz kötődik, a diakónia. Szeretett szolgálat. Tehát azért mindig is volt és van gyülekezeti diakónia, viszont az már látszott, világos volt, hogy az új rendszerben, helyzetben egy professzionális jogi keretek között ködő szeretett szolgálatra van szükség. Én csak így fogunk tudni kommunikálni a külső világgal, az állammal, ezért létrehoztuk a Diakónia Keresztény Alapítványt, amelyet úgy szerveztük meg, mint ahogy az egyház maga is megszerveződik, hogy megyékben, ahogy az esperesek, aztán gyülekezetekben a munkapontok, itt van, így alakult, és ha elmondhatom, ez a legdinamikusabban fejlődő része, lett az egyházunknak 100 munkatársal, és évente mondjuk 25 ezer emberhez érnek el, és viszik el a gyógyítás lehetőségét. Ezek nagyon fontos területek, amelyeken működtünk. Aztán, hát ha szabad azt mondani, az ökumenicitás, tehát a többi egyházzal való kapcsolat, tartás, a nyitottság, közös rendezvények, az egy nagyon fontos terület volt, amit én úgy tartottam, és tartok mai napig is, hogy itt az erdélyi magyar közösségünkben nem lehetnek különbségek olyan mértékűek, ahogy mi nem is találkozunk, nem beszélünk egymással, és hát azt hiszem, hogy az élet is ezt tanítja, hiszen úgymond hegyes családokban élnek a híveink is, akkor hát ehhez kell modus vivendit találni, ami azt hiszem, hogy szintén valamiképpen sikerült. Ez azt is jelenti, hogy nyilván a Magyar Történelmi Egyház püspökei gyakrabban találkoznak. Egyik oka, mondjuk a Szabpénzi Erdély Magyar Tudományi Egyetem is, hiszen ők alapították, és az alapító atyáknak még mindig vannak kötelességei. Őket is gyakran összehívom, és összehívtam azért, hogy ebben az ügyben is tanácskozunk, és olyankor mindig minden, ami aktuális volt, azt mindig meg tudtuk beszélni. Számtalan olyan munkaterület volt, amit talán nem is látványos, és amiről ugye hát nem beszélünk, mert végezzük a mindennapi tevékenységünket, de próbáltunk olyan módon mindenből, amire szükségünk van, úgymond megteremteni, hogy ez hosszabb távon is adjon egy biztonságot, egy reménységet ennek a közösségnek, csak arra gondoljunk, hogy két idős otthont építettünk ez alatt, amire rendkívül nagy szükség van, és nagyon-nagyon nagy a kérés irántuk, hiszen ismerik a népünk helyzetét, hogy elöregedett, meg magára maradt embereknek tényleg a végén nincs hová menni, nincs hova menekülni. Ez fontos volt. Azon kívül hát öt olyan ifjúságnak vagy közösségnek lévő tábor helyett, úgy is mondhatnánk, hogy üdülő helyet is alakítottunk ki, amelyek arra szolgáltak, hogy a közösségek még inkább hát egymásra találjanak, legyen hol együtt legyenek, és ez is nagyon, ahogy mondtam az elején, egész munkásságom az volt az alapfeladat, hogy közösséget teremteni, közösséget megtartani, közösséget formálni, és ezeknek a formálás, ez mindig szükség van a külső feltételekre. Álságos az, aki ezt a kettőt elválasztja egymástól, hiszen a lelkéletnek és a anyagi világnak van találkozási pontja, viszont amikor ez a kettő nem találkozik, akkor nagyon elszaladhat egyik vagy másik irányba. A horizontális, a vertikálisra kell találkozni, és abban a pontban, abban a gyújtópontban mindig nagyon sok szép dolog születik, és az ember számára is felemelő. Tehát ez az a keresztény környezet, amelyben nekünk élni és munkálkozni kellene.
Utódja Kolumbán Vilmos önt Erdély újjáépítőjének nevezte, templomok, iskolák épültek, újultak meg. Egyháza ügyéért, vagy az erdélyi magyar ügyért kezdte ön az építkezést? Most persze látjuk, hogy ez az építkezés ez túlmutat a felekezeteken, de ez 2013-ban is így indult?
A fontos mindig az, hogy amikor egy bizonyos helyen vagyok, akkor ott próbáljam ezt ilyen falván ítettem, aztán kiterjedt ez tovább, de már 13-ban, amikor én püspök lettem, az világos volt, hogy itt az erdélyi magyaroknak kell megteremteni azokat a feltételeket, hogy például egy iskolában nem lehet egy amiért az egyház visszakapta, egy lerobbant dohos épületben fiataljainkat tartani, hiszen ez nagyon lehangoló számukra, tehát az önbizalmuk és a önértékelésük is ezzel nagyon sokat romolna. És hát ettől kezdve, hogy egy iskolát megnyitasz, vagy éppen javítasz, vagy felépítesz, ott már többé nem kérdezősködsz, hogy ki hova tartozik, hanem azon vagyunk, és az volt az alapelvem, hogy ma már Erdélyben minden egyes gyermeket, mind ugye hát az állatokat fűszámmal látják el ma már. Hát a gyermeknek nem teszünk fűszámot, de azért annyira számon kell tartani, hogy bárhol születik ma egy gyerek meg, ahhoz követni kell, hogy eljut-e a magyar oktatásba, vagy nem fog eljutni. Mert az, aki nem fog eljutni, az a nemzetből kiesik, ezáltal kiesik az egyházból is, hiszen a mi magyar református egyházunk nyilván, hogy magyar anyanyelvű gyermekeket tud nevelni, és ezekből lesz a következő években az egyházunk tagja, de ha már eleve elveszítjük a nyelvi kapcsolatot, akkor nem is számíthatunk arra, hogy oda tartozik. Tehát az egyházunknak a létkérdése, nem is vitás az, hogy iskolákat segít, alapít, fenntart, és támogat, tehát ilyen szempontból nincs már kivétel, nincs. Amikor Marosvásárhelyen ugye a katolikus iskolát bezárták, hogy elvették, akkor ott volt egy tüntetés, én magam szólaltam fel, és álltam a közösség mellé, hogy hát hogyan és miként történhet ez meg, de tartsuk a reménységet és a megmaradásért küzdjünk. De hát nem csak ez, tehát számos olyan helyen tényleg nem tettem különbséget, és ebben nem is lehet, hiszen egyvé tartozunk, ez egy meghatározott, determinált állapot, amiben mi itt élünk, és csak is addig maradhatunk meg, amíg a mi gyermekeink magyarul tanulnak, és egy közösséget tudunk formálni.
A református egyház szerepét az erdélyi magyar közösségben ön hogyan látja, illetve hogy ez mennyiben változott az ön püspöki időszaka alatt?
Hát ma még azért Erdélyben sok minden másként van, mint a világ más tájaim. Azzal, hogy a legutóbbi népszámláláson még ugye mi vagyunk a legnagyobb magyar egyház, 500 ezer magyar református él Erdélyben, ez egy hát szép számnak mondható. Itt azért másként van, mert mindenki népszámláláskor is vallja azt, hogy tartozik valamilyen felekezetet, tehát ez azt jelenti, hogy megkeresztelték, és ő úgy tudja, hogy az még akkor is, ha nem aktív egyháztag. És ez nagyon fontos tétel, mert ha névvel, számmal, telefonszámmal, utcával személyesen ismerik, és tudjuk, hogy ott van, akkor ez a missziónak egy nagyon fontos vetülete, mert meg lehet keresni, miért szakadt el, mi történik vele, és hogyan lehetne ismét bekapcsolni a közösségben. Gyakran mondom mostanában, hogy az egyház ott kezdődik, ahol két ember, akik elszigeteltségben külön itt ott él, elindul a másik felé, és elkezd valamit együtt tenni. Hát ez az egyháznak az alapfeladata, hogy így indítson embereket, kössön össze, kapcsön össze, ettől el lehet jutni a templomig, de ezzel kezdődik, és ha ez nem történik meg, akkor ebben a mai világban tényleg nagyon szét szóródik minden, vagy éppen el is marad. Hát ilyen szempontból mi igyekeztünk mindenkit számon tartani, és a legkisebb faluig is még mindig tudunk lelkipásztort biztosítani, akinek alapvető feladata az, hogy azt a közösséget mindenben fenntartsa és vezesse. Éppen ezért nem idegen tőlünk az, hogy például egy választáskor a mozgósítás, és nem valamelyik pártra akarunk, hanem a mi érdekképviseletünket próbáljuk ismét újból és újból oda juttatni, hogy képviselhessen bennünket. Habár tudjuk, hogy milyen kicsi és keskeny mesdjén haladnak, viszont ha egyéb alternatívánk nincs, akkor ezt legalább meg kell ragadnunk. Ilyen módon ez is egy fontos dolog volt, és sok olyan eseményt is szerveztünk, tettük, ahol az emberek megmutathatták magukat. Most gondoljunk csak egy Gyulafehérvári üdvözlőn szoboravatásra, ilyen rengeteg ember eljött, és jó érzés utolsó lenni, hogy igen, vannak dolgok, amelyek nekünk még mindig sikerülnek, és ezért nem szabad lemondani senkiről semmiről, mert egy adott helyzetben mindig minden újból kezdődhet. És mindig én nagyon sokat harcoltam, küzdöttem a Magyar Református Egységért is, hiszen ugye hát a Kárpát-medence 10 református egyház kerületét nagyon gyakran hívtuk el, vagy mentünk mi is el, és tartottuk a kapcsolatokat. Évente egy nagy rendezvényben érezhettük ezt az összetartozás erejét, és nagyon nagy szükség van rá, mert látjuk azt, hogy milyen könnyen hát a kerékbe, a küllők közé akadály kerül. Ilyen módon, amikor lehet, akkor mindent meg kell tenni azért, hogy ez az egység megmaradjon, és együtt lehessünk.
Igen, egyébként a kibúcsúztató istentiszteleten Balogh Zoltán, a Duna melléki református egyházkerületnek a püspöke emelte ki ezt, hogy ön felismerte, hogy a magyar reformátusok egybetartozásában, egybetartásában mekkora erő van, és itt a beszélgetésünk során is említette ön azt, hogy az egyház egységét biztosítani, ez a püspöki feladat, jelen lenni mindenhol, ez a feladat. Ezt az egybetartást, ezt egyértelműen kijelenthetjük, hogy az építés az segítette? Tehát a kövek, a falak, a malter nyilván csak anyag, de hogy ez kötőanyag is volt az egybetartásban?
Gondolja el, hogy Vannak olyan településeink voltak, ahol 100 éve nem történt semmi. Eldugott, elhanyagult ezek. És amikor a piros cserép a templomon megjelenik, akkor annak a népnek milyen gondolatai voltak, hogy, hogy nálunk is történt valami, mi is oda tartozunk, minket sem hagyott el, az Isten ezáltal az embereken keresztül segítséget küldött. Tehát ezek a, hogy nálunk is mindenütt történt valami, ez külső segítség az ember hitnek a megtartásához. Ez egyértelmű, hogy így volt. A másik, hogy a fontos volt az, hogy mindenkinek lett dolga. Tehát ilyen módon is lefoglalt őket. Nem azt nézte, hogy hát csak a szomszédban történik valami. Hát biztos ottan valakit ügyesek meg, mint amink nem ügyes. És ebből nagyon sok emberi hát feszültség és hangulat kelt és származik. Viszont azzal, hogy olyan széles körben, aki akart, aki éppen valamit is kért, vagy adott be egy kérdés, aztán mindig próbáltam segíteni, támogatni, és ezzel, hogy mindenki kapott egy kis szeletet az életéhez, ez azt hiszem, hogy nagyon befolyásolt ezt az egységet és ezt az összetartozást.
A napokban olvastam önnel egy interjút, amelyben ön többször is említette, hogy az elmúlt évek kegyelmi időnek számítanak. Kifejteni ezt, hogy miért kegyelmi idő az, ami itt elmúlt?
Azért, mert ami 100 esztendőnkben, amit eltöltöttünk, tudjuk, hogy milyen periódusokon mentünk keresztül, és nagyon sokszor úgymond csak a fogyás, csak a pusztulás, csak a hátratételt láthattuk. És most volt egy olyan évtized, amikor a csillagok állása az olyan volt, hogy a Spanyolország nemzeti kormánya felismerte mindenképpen azt, hogy mi pontosan olyan fontos részei vagyunk a nemzetnek, mint az anyországiak is. Az biztos, hogyha egy tányérnak a széle elkezd letöredezni, akkor az kidobják. Tehát nem kell megvárni, meg a közepe is tönkre megy. Ezért az anyaország és személyesen a miniszterelnök meghallgatta a mi kiáltásunkat, kérésünket, és ehhez nyújtottak támogatást. Téves az a gondolkodás, hogy nekünk lett volna tervük velünk, hanem nekünk voltak terveink, és ehhez ők megadták azt a támogatást, amit meg akartak és meg tudtak, mert ez a kettő mindig összetartozik. És ezért volt ez olyan fontos időszak, ami kapcsolatunk nyilván a magyar kormánnyal és személyesen miniszterelnökkel, ez egy ilyenfajta kapcsolat volt, hogy a vízió az fontos, kellett látni, hogy hova, milyen irányba szeretnénk eljutni, és ezt a vízió ezt találkozott tulajdonképpen azzal a gondolkodással, hogy a határon túli magyarokért felelősséggel tartozik és viseltetik az állam. Ezért lehetett ennyi mindent megtenni, és hát olyan sokszor kérdezte meg a miniszterelnök korábban tőlem, hogy érdemes Erdélyben magyarnak lenni, és akkor én mindig azt a választ adtam, igen, de. És akkor felsoroltam, hogy mi mindent kell ahhoz, hogy ez az érzés javuljon vagy változzon. És ebben volt nagy ez a évtized, hogy ilyen módon tudtunk segíteni vagy változtatni a sorsunkon, és ezt a kisebb rendűségi érzésünket egy kicsit le tudtuk küzdeni. A másik nagy tanulság ebből az, hogy a mi magyar történelmünk azt tanítja, hogy sose voltak 100 éves nyugodt pillanatok, legfeljebb 10 év, és abból a 10 évből táplálkoztunk a következő 100-ban. Ez Bethlen Kábor korában is így volt, Erdély aranykorát is azért emlegettük annyiszor, mert ott történt valami, aminek a hozadéka még máig is valamiképpen megmaradt, ezért kell mindig a kellő időben azt a pillanatot, ami velünk történik, kihasználni, és cselekvőként abban részt venni, és nem várni, hogy majd aztán, majd még jön egy újabb vonat, mert lehet, hogy egyelőre a síneket felszedik, és nem jön vonat. És ezért az idők azok nagyon fontosak, hogy érezze meg az ember azt, hogy mikor van az az idő, amikor alkotni és teremteni lehet, és mikor van az az idő, amikor csak várakozni lehet, vagy éppen nem lehet azt megtenni, amire az ember szeret, amit szeret.
Zárásként, püspök úr, ön és Orbán Viktor magyar miniszterelnök között szoros és együttműködő kapcsolat alakult ki az elmúlt évek során, és ez a kapcsolat, ez, ahogy ön is hangsúlyozta, különösen megmutatkozott a magyar kormány által nyújtott jelentős támogatásokban, amelyek célja az erdélyi magyar intézményrendszernek a megerősítése. 2017 végén például az erdélyi református egyházkerület közel 27 milliárd forintos támogatást kapott. Ennek a kapcsolatnak mi volt a kovász, ennek a személyes kapcsolatnak?
Nyilván, hogy ha valaki hát vezető szerepet kap, akkor mindig keresi a partnereit. Keresi, akivel végre is tudja hajtani a vízióját, a meglátását. Tehát az, ami talán közös volt, hogy mind a ketten hamar megláttuk azt, hogy milyen ívet kell felrajzolni, milyen ívet kell kitalálni ahhoz, hogy valami megvalósuljon. Nem a részletekben kell elveszni, hanem stratégiailag kell ezt meggondolni. És én nem úgy közeledtem soha, mint egy pártelnökhöz, vagy politikushoz, hanem mint egy elnök, egy köztársaság, vagy egy miniszterelnökhöz, aki segíteni akar és tud, de ahhoz kellett nekem mindig a táskámban legyen 100-200 jól elgondolt, kitalált terv, amit úgy gondolta, hogy ezt érdemes támogatni és érdemes megvalósítani. És ez mindig is sikerült, tehát ez a fajta, úgymond, együttműködés csak így tudta meghozni a gyümölcseit, hogy megvolt a bizalom, tehát hogy az, hogy tényleg az a 17-es reformációkori segítség az olyan volt, amit most fejeztünk be elvileg, tehát egymás után következtek, és milyen sok buktató volt azóta is, és lehetett volna sok minden másként, de hát én hálát adok az Istennek, hogy ezeket ilyen módon befejezhettük, elrendezhettük, és úgymond mindenik működik, tehát nem a fölösleges munkát végeztük el csak azért, hogy legyen valami, hanem mindenikben élet van, és használhatjuk.
Ez a kapcsolat az erdélyi református egyházkerület és a mindenkori magyar kormány között az ön személye nélkül fog működni? Tud működni?
Mindig minden helyzet más és más, korok mások és mások, de hát azt azért nem kellene elfelejteni, hogy nem csak az erdélyi református egyházkerület volt a kedvezményezett, hanem minden egyház és akár a civil szervezetek, vagy éppen az MDSZ által fenntartott intézetek, tehát azért mindenki a maga területén kapott, kérhetett, és ez továbbra is így marad, és így van. Ez nyilván azon fog múlni, hogy lesz-e, aki kérjen, és lesz-e, aki adjon. Tehát ez ilyen módon alakul. Nyilván ennek az a mondjuk az akadálya, hogy mi történik a világgal, a gazdasággal, hiszen erre a korszakra esik az az idő, amit az előbb felvázoltunk, amikor tudjuk azt, hogy milyen gazdasági helyzet volt, és abból a többletből jutott nekünk is, ami akkor megtermelődött, és hát ezért vagyunk hálásak, és ezért volt fontos ez az a korszak, hogy ez így történt. Hogy most milyen idő van, és látjuk, hogy milyen idő van, és milyen helyzet van, azt hiszem, hogy nem lehetünk sem követelőzők, sem elégedetlenek, hiszen be kell látni mindig azt, hogy mit jelent a helyzet, és akkor azt szerint kell az életünket alakítani.
Kató Béla, az erdélyi református egyházkerület leköszönt püspöke. Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm, hogy annyiszor megszólalhattam a Marosvásárhelyi Rádióban is, úgymond a médiával mindig is jó kapcsolatot tartottam fent, hiszen nyitott voltam és nyitott maradtam minden ügyben, hiszen nem voltak olyan ügyeink, amelyeket zugolyába kellett volna nekünk tennünk, úgyhogy én kívánom a erdélyi magyaroknak, hogy tartsák fenn a médiát, az intézményeket, hiszen ez mai világunkban elengedhetetlen, és ezt mindig is támogatni kell. Nyilván, hogy különböző szándékkal, vagy éppen különböző gondolatokkal fogalmaznak meg a médiában is gondolatokat, de az, amikor egy ügy mellé állunk, és közösen akarunk tenni, akkor azt hiszem, hogy egybecsenghetnek a gondolataink.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Farkas Istvánt hallották, legyen szép estéjük, a viszonthallásra!